Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Hanszú József, a Rákóczi Szövetség elnöke. Hírek előtt a 2006-os beiratkozási program eredményeiről beszélgettünk, elhangzottak a számok, amik nem túl szívderítőek, de azért tegyük hozzá, hogy folytatódik ez a program, hiszen az idei évben is megvan erre az előirányzat, illetve hát van egy felhívás is, amelyben a Rákóczi Szövetség várja civil szervezetek és magánszemélyek segítségét vagy támogatását ehhez, hogy folytatódhasson ez a program.
Így van, úgy gondoljuk, hogy az elmúlt két évnek mégis van határozott eredménye, és nem csak a beiratkozók számának a elemzése alapján mondjuk ezt, hanem tapasztalva a különböző ösztöndi átadási ünnepségeken, hogy örülnek annak, hogy az anyaország ilyen módon kifejezi a szolidaritását. Tehát folytatjuk, elindítottuk a pénzgyűjtést, mert hiszen mi elhatároztuk, hogy ezt a civil társadalomnak a segítségével próbáljuk megvalósítani, és el is indult már a felajánlások sorozata, de még nagyon sok pénzre szükségért is kérem mindazokat, akik ügyünk és a téma iránt érzékenyek, hogy a Rákóczi Szövetséggel kapva segítsék ezt a valóban nagyszabású és jelentős tevékenységet. Továbbra is ugyanazt a cél tűzte ki magunk elé, tehát, hogy azokban a régiókban, ahol a magyarság különösen hátrányos helyzetben van, ott minden gyermek ezt az ösztöndíjat megkapja. A többi ország részben pedig arra gondoltunk, hogy a nagy családosok számára, továbbá azon családok számára, akik kénytelenek a gyermekeiket egy másik településre küldeni annak érdekében, hogy magyar iskolába járjanak, ezek kapnák meg az ösztöndíjat ebben az esztendőben.
Mindez a beiskolázási támogatás, illetve az anyanyelvi oktatás segítése a felvidéken azért kétségtelenül egy olyan helyzetben zajlik, amikor voltak vagy vannak feszültségek. Ha csak az elmúlt hónapok vagy az elmúlt egy év történéseiből szemezgetünk, akkor voltak itt felvidéki magyar verések, szlovákiai szélsőségesek, itt elsősorban a Szlovák Nemzeti Párt prominens politikusai, tőként Jan Szlota magyar ellenes kijelentéseire utalok, de volt itt turista incidens, emlékszünk a pozsonyi dóm előtt, vagy talán a legnagyobb port kavart ügy, a nyitrai diáklány állítólagos magyarsága miatti megverése, ami még máig homályos történés. Mindez, ha ezt így összerakjuk, ezeket a mozaikokat és ezeket a történéseket, akkor ez valamiféle negatív változást jelezhet?
Én bízom benne, hogy nem. Természetesen sok függ attól, hogy az ember oda át félni akar-e, vagy nem. Én ezt először el kell dönteni, hogy nem félünk, és én elsőben azért bízom benne, hogy azért mégsem lesz ezeknek a valóban megtörtént dolgoknak súlyos, hátrányos következménye, mert azért egyre többen érzik azt, hogy határai vannak ma az a unió keretei között az ilyenfajta megnyilvánulásoknak.
Nagyon sokan mértékadó politikusok is, szlovákiai magyar politikusok is azt mondják, hogy bizonyos politikai hátszél gerjeszti ezt a feszültséget, mert hogy azért a két nemzetre, a magyarra és a szlovákra nem jellemző ez a fajta szembenállás, vagy ez a fajta konfliktus.
Igen. Hát mi nem látunk a kártyákba bele, igazából én mégis folytatva azt, amit elkezdtem mondani, én azért azt látom, hogy az ilyen Szlotta-féle megnyilvánulások azért az Európai Unió központjában is nem maradtak egészen kommentár nélkül, sőt, hát Robert Fico pártjával szemben is olyan ellenérzések támadtak, amelyek gátakat fognak emelni a felerősödő idegen gyűlöletnek és magyar ellenességnek. De a legfontosabb az, hogy odaáti magyar testvéreink elhatározzák azt, hogy ők nem félnek, elhatározzák azt, hogy vállalják magyarságukat, és nekünk az a dolgunk, hogy ezt a lelkitartást erősítsük bennük.
Mennyire dominálhatnak még múltbeli történelmi sérelmek mindkét oldalon, szlovák oldalon is és magyar oldalon is?
Én azt gondolom, hogy az átlagember ebben a tekintetben azért már túl ment ezeken a beli sérelmeken. Természetesen nagyon érdekes módon azokon a területeken van leginkább eredménye az ilyen magyarellenes megnyilvánulásoknak, politikusok magyarellenes megnyilvánulásának, ahol a magyarokkal nincs együttélés, tehát nem véletlen, hogy északon van leginkább a Nemzeti Pártnak támogatottsága, mert ott el lehet mondani ezt, azt, amazt. De akik együtt élnek itt a déli vidéken, ott azért ez a helyzet általában messze nem a rossz.
Szóba került itt a hírek alatt is beszélgettünk, hogy azért mindkét oldalon vannak még teendők a múlt feltárás tekintében és a múlttal való szembenézés tekintetében, hiszen évtizedeken át a szocialista Csehszlovákiában is, és a szocialista Magyarországon is pontosan kisebbségi ügyeket, vagy kisebbségi ügyekkel kapcsolatos problémákat, vagy nemzetpolitikával kapcsolatos ügyeket azért a szőnyeg alá söpörték.
Igen, valóban fontos volna, hogy ezen a téren az a szembenézés megtörténjen, és adott esetben önkritikus vélemények is elhangoznának, és elhangoznak. Én úgy érzem, hogy itt elsősorban magyar oldalról nézve a második világháború utáni eseményeknek a valami módon történő rendbetétele volna kívánatos, hiszen ma is Eszterházy János, a két háború közti felvidéki magyar politikai életvezető személyisége még ma is háborús bűnösnek van nyilvántartva, és éppen ezért is gondoltuk már 15 évvel ezelőtt, hogy Eszterházy János rehabilitálását szorgalmazzuk. Ennek jegyben formális kezdeményezéseket is tettünk több ízben, és 15 éve évenként egy nagyszabású Eszterházy emlékünnepséget rendezünk, amely mindig össze van kötve Eszterházy díjak átadásával, és miután ebben az évben van Eszterházy János halálának 50. évfordulója, szeretnénk ezt az évfordulót még inkább annak a szolgálatába állítani, hogy Eszterházy János ügyét rendezzék, hiszen egy olyan emberről van szó, aki a két háború között, sőt a háború alatt is kiállt az emberi jogok mellett. Ő volt az egyedüli képviselő, magyar képviselőként Pozsonyban, a parlamentben, aki a zsidók deportálása ellen szavazott, mégis megkurcolták, halálra ítélték, Szovjetunióba számízték, majd visszahozták, és egy börtönben Csehországban halt meg 50 évvel ezelőtt. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos feladatunk, hogy ezt a folyamatot segítsük. Természetesen nem szembe kell nézni azokkal az eseményekkel is, amelyekben a magyar fél lehet ludas. Kétségtelen, hogy például az első világháború előtt évtizedekben egy jelentős magyarosodás, én inkább így mondanám, mint magyarosítás folyt a felvidéken, de az is biztos, hogy ez soha nem erőszakos módszerekkel folyt, mint ahogy a második világháború után a magyar ellenes kurzusok.
Ezek is érzékeny pontok a két ország történetében vagy történelmében, de hát van egy különösen érzékeny pont, ami azért rendre előkerül, ezek a Benes dekrétumok.
A Benes dekrétumok valóban olyan témát jelentenek, amelyet nem szabad elfogadni, hogy így maradjanak. Nyilvánvaló, hogy a benesi dekrétumoknak a jegyében kollektív bűnössé nyilvánították a felvidéki magyarságot. Tény az, hogy ennek eredményeként magyaroknak az ezreit marhavagonokba, kényszermunkára Csehországba szállították. Kétségtelen, hogy közel 100 000 embert kitelepítettek és elüldöztek, és hát természetesen anyagi kár is érte mindazokat, akiket megkurcoltak. Tehát úgy érezzük, hogy itt a legalább a szimbolikus kártérítés és kárpótlás meg kellene, hogy történjen, és mi ezért időről időre felszólalunk, de én úgy érzem, hogy ebben a magyar politikai életszereplő is mindegyet értenek, hogy ezzel az üggyel foglalkozni kell. Mi magunk például a külügyminiszter úrnak, a külügyminiszter asszonynak írtunk egy levelet legutóbb, amiben kértük, hogy ő is foglalkozzon ezzel a dologgal, és egy nagyon kedves hosszú levélben tett ígéretet arra, hogy ezt az ügyet szívügyének tekinti, és elő fogja hozni, noha érzékeltette azt, hogy ez egy nehéz feladat. Államtitkárával, szakállamtitkárával személyes beszélgetésben beszéltünk arról, hogy hogyan lehet a Rákos Szövetségnek a maga eszközeivel ezt az ügyet szorgalmazni.
Jól érzékelem azt, hogy azért a Benes dekrétumokében vannak gesztusok. Legutóbb ugye a cseh kormányfő Jiří Paroubek bocsánatot kért, tehát egy gesztusértékű megnyilatkozást. Tehát igaz, hogy ez a németeknek szólt, de azért zárójelben ebben ott voltak a magyarok is.
Igen, ezt jó jelnek tekintjük, és talán a Csehország részéről a magyar irányban is lehetne egy ilyen gesztus, amit szeretnénk is újból felvetni. Azt tudnék, hogy Eszterházy Jánosnak a hamvai, aki a Mirovi, csehországi Mirovi börtönben halt meg, valahol ott vannak. És vannak olyan megnyilvánulások, amelyekből kitűnik, hogy valóban ezek a hamvak megvannak. Többször is voltak kezdeményezések arra, hogy ezeket a család megkapassa, és méltó módon eltemethessék Eszterházy Jánost. Egy gesztus lehetne magyar irányba is, hogyha például a hamvak kiadását a cseh fél elhatározná.
Most rövid hírek következnek, utána itt folytatjuk a beszélgetést.